Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az Európai Parlament elfogadta az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendelet módosításait. Ezek célja egy uniós lista létrehozása a biztonságos származási országokról, és így a menedékkérelmek gyorsabb elbírálása. Varga Mónika összefoglalója.
Az Európai Parlament képviselői kedden támogatták a biztonságos származási országok uniós listájának felállítását. Ide tartozik Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia, de az uniós csatlakozásra váró tagjelölt országok is biztonságos származási országnak minősülnek, kivéve ha ott például fegyveres konfliktushoz kapcsolódó erőszak dúl. Az új szabályok szerint a biztonságos országból érkező menedékkérőnek kell bizonyítania, hogy esetében megalapozott a félelem az üldöztetéstől, vagy súlyos sérelem veszélye áll fenn, ha visszatér hazájába. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a listán szereplő országok, valamint a tagjelöltek helyzetét, és a körülmények változása esetén ideiglenesen vagy véglegesen törölheti őket a lajstromból. De a tagállamok nemzeti szinten további biztonságos származási országokat is kijelölhetnek. Az Európai Parlament jóváhagyta a biztonságos harmadik országokra vonatkozó szabálycsomagot is. Ennek értelmében a nemzeti hatóságok elutasíthatják a menedékjogi kérelmét annak a bevándorlónak, aki olyan országon keresztül érkezett az EU-ba, ahol hatékony védelmet kérhetett volna.
Una sincera, un sincero compiacimento per il risultato di oggi per entrambi i regolamenti che abbiamo votato.
Alessandro Ciriani, az Európai Konzervatívok és Reformisták olasz jelentéstevője szerint az új közös szabályokkal gyorsabbak és hatékonyabbak lesznek a menedékjogi eljárások. Európa visszaveheti azt a jogát, hogy kezelje a bevándorlást, a helyett, hogy az elszenvedője legyen, hangsúlyozta a képviselő.
It will help member states at the earliest possible stage to invest whether an asylum claim is manifestly unfounded.
Lena Dupont, a Néppárt német jelentéstevője szerint a módosításoknak köszönhetően a tagállamok idegenrendészeti és bevándorlási rendszerére kisebb teher hárul majd, hiszen egy kérelemről már az eljárás elején eldönthető lesz, hogy megalapozott vagy sem. Az új szabályozást az Európai Néppárt, a Konzervatívok és Reformerek, a Patrióták és a Szuverén Nemzetek Európája csoport is támogatta. Tehát a Fidesz és a Tisza párt képviselői is megszavazták, sőt a DK képviselői is igent mondtak. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet, mondta az Inforádiónak Masai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e. Varga Mónika interjúja.
Ugye itt két dologra van szó, az egyik a biztonságos származási ország, a másik pedig a biztonságos harmadik ország, amivel valamiképpen a menedékkérőknek kapcsolata volt. Ugye a biztonsági származások országok esetén is van egy nagyon rövid eljárás, de ez egy gyorsított eljárás. Tehát meg kell vizsgálni akkor is, hogyha alacsonyak az elismerési ráták, vagy fönn vannak ezek az országok a listán, az, hogy a menekültügyi kérelemnek van-e bármi alapja, de ez egy sokkal gyorsabb folyamat, mint egy rendes eljárásban. Tehát itt nagyon komoly humán erőforrás lehet megspórolni. Ami pedig ugye a biztonságos harmadik ország koncepciót érinti, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelentősen kitárja a kaput arra, hogy nagyon sok olyan ország rákerülhessen erre a listára, akik eddig nem. Tehát eddig nagyon szigorú kapcsolati feltétel volt a kérelmező és a potenciális biztonságos harmadik ország között, tehát ott kellett, hogy éljen, családtagja kellett, hogy ott éljen, stb. Most ez kiegészül azzal, hogyha áthaladt az adott országon, akkor már rákerülhet erre a kategóriára, illetve hogyha az adott EU tagállam és az ország közt van egy biztonságos harmadik ország megállapodás, amit egyébként ugye a bizottság is jóvá hagyott, akkor innentől kezdve a menekültügyi kérelem az alapvetően nem befogadható, mert ebben a biztonságos harmadik országban kell lefolytatni az eljárást. Az 1 millió dolláros kérdés természetesen az lesz, hogy akkor is, hogyha az EU részéről ezek megállapításra kerülnek, illetve a tagállamok részéről, vajon ezek a harmadik országok mennyire lesznek együttműködőek a kérelmezők visszafogadása terén.
Tehát mondhatja azt ez az ország, hogy nem fogadom be az EU-ból kitoloncolt bevándorlókat.
Így van, hiszen eddig is ez történt gyakorlatilag, tehát a repatriálások és a deportálásoknak az Achilles sarka azért az alapvetően a jogi környezet mellett a harmadik országokkal együttműködés volt. Ugye itt jön a képbe az, hogy az EU és a tagállamok azok hajlandóak-e, tudnak-e nyomást gyakorolni ezekre az országokra, akár kedvezményekkel, lásd mondjuk ideiglenes munkavállalói vízumok felajánlása, fejlesztési támogatások felajánlása, ami ugye egyébként eddig is zajlik ettől függetlenül, illetve hát drasztikusabb eszközökkel ezeknek a megvonása, vagy például vízumkorlátozások bevezetése a reguláris beutazások kapcsán. Tehát itt azért nagyon sok fog múlni azon, hogy az EU mennyire és tagállamok használnak reálpolitikai eszközöket is.
Bármelyik ország a schengeni határ előtt, vagy az uniós határok előtt mind biztonságos harmadik országnak minősülhet?
Teoretikusan igen, ha az EU tagállamnak van egy megállapodás ez az országgal, de a gyakorlatban ez azért nem fog megvalósulni, mert példának okáig mondjuk Ausztria nem fog tudni kötni, nem tudom, Szomáliával egy ilyen megállapodást. Vagy mondjuk kérdés, hogy Irakkal megköti-e, és ha megköti, akkor mondjuk a bizottság azt mondja, hogy ez valóban elfogadható, és Irak valóban biztonságos harmadik országe. Mert hogy ez nagyon fontos, annyira csak a fogalmi tisztelés miatt, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs háború az adott országban, és nem zajlik üldöztetés, hanem hogy az adott országban olyan menekültügyi rendszer működik, ami be tudja fogadni az adott kérelmezőknek az igényeit, a beadott kérelmeket. Tehát, hogy azért ez radikálisan le fogja csökkenteni ezeknek az országoknak a számát.
Összességében ezek a módosítások, amiket most elfogadott az Európai Parlament, mennyiben csökkenthetik a migrációs nyomást az Európai Unión? Csökkenthetik-e egyáltalán?
Az út az egészen biztosan előrefele van, tehát ezek nagyon komoly előrelépések annak érdekében, hogy a biztonságos harmadik országok fogalmát, ami gyakorlatilag teljesen ki volt üresítve a jelenlegi jogi keretek közt, ezt ismét tartalommal sikerüljön feltölteni. De azért alá kell húzni, hogy ugye még a tanácsnak jóvá kell hagynia, hogy a jelenlegi rendszabályt vagy tervezetet ez egyébként valószínűleg meg fog történni. És hát még egyszer ugye a kérdés az lesz, hogy a harmadik országokat mennyire sikerül majd ugye keringőre hívni ebben a rendszerben, mert hiába alakít ki az EU egy ilyen jogi keretet, más kérdés az, hogy ezek az országok mennyire lesznek hajlandóak ebbe kooperálni.
Masai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. A versenyképességről tanácskoztak az Informális Uniós csúcson a tagországok állam és kormányfői. Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint egy úgynevezett 28. rendszerintézkedést terveznek bevezetni, ami a nemzetállamok szabályozásával párhuzamosan létező jogszabályi rendszer lenne. Zsámboki Zsolt interjúja.
Több témát érintettek a vezetők, és ezek átfogó területe valóban a versenyképesség volt. Tehát szó esett a tőkepiaci unióról, nagyon fontos, hogy szó esett a magas energiaárakról, különböző módszerekről, hogy hogyan lehet a vállalatokra nehezedő bürokratikus terheket csökkenteni, és különböző megoldásokról ötleteltek. Tehát ezek voltak a legfontosabb elemei a tanácskozásnak. Úgy tűnik, hogy a nagyon különböző érdekű és nagyon különböző nézetű tagállamok között egy dologban van konszenzus, hogy változtatni kell az Európai Unió jelenlegi működésén, és úgy tűnik, hogy kezd kialakulni az úgynevezett pragmatikus vagy gyakorlatikus föderalizmus, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy azok a tagállamok, amelyek hajlandóak és úgy látják jónak, hogy együttműködjenek egy adott politikai területén szorosabban, mint ahogy eddig a szerződések alapján együttműködtek, azok megtehessék. Az együttműködés nyitva marad a többi tagállam számára is, de nem lesz kötelező végrehajtaniuk azoknak a tagállamoknak a döntést, ha nem eleve nem részesei ennek a kis csoportnak, melyik úgy döntött, a szorosabban fog együttműködni.
Sokszor szó volt már arról, hogy kétsebességessé válhat az Európai Unió. Ez egy szinonimája lehet a pragmatikus föderalizmus?
A többsebességes Európa, igen. Tehát jelenleg is már többsebességről működünk, hiszen egyes országoknak van elfogadva a közös valuta, tehát egyes országok euróval fizetnek, más országok megtartották a saját fizetőeszközüket. Nem olyan rég még volt olyan ország az Európai Unióban, amit nem volt tagja a Schengeni övezetnek, most már tudtam szerint nincsen ilyen ország. Eddig is voltak különböző együttműködési területek, amelyeken minden tagállam együttműködött, és most is van olyan, ahol nem működnek együtt. Tehát ez csak jobban fel lesz erősítve. Bizonyos szakterületeken várható, hogy egyes tagállamok szorosabban együtt fognak működni. Ez nem feltétlenül rossz sem az Európai Uniónak, sem Magyarországnak.
Korábban is sokan kritizálták már az Európai Uniót a lassú döntéshozatai mechanizmusai miatt. Ha leegyszerűsítve fogalmazunk, mondhatjuk azt, hogy a versenyképesség egyik kerékkötője ez a fajta bürokrácia?
Mindenképpen megnehezíti a döntéshozatalt a bürokrácia, ugyanakkor valahol, valamilyen szempontból ez is tudja demokratikussá tenni. Csak hogy ennek a bürokráciának az értelmezése nagyon eltér az európai szinten, illetve a tagállami szinten. És itt jön be az úgynevezett 28. rendszer vagy rezsim, ami lehetővé tenni, hogy például a kis- és középvállalkozások, újonnan bejegyzett kis- és középvállalkozások egyszerűbben kapjanak engedélyt, online lehetne engedélyt kapni 48 órán belül, és nem kifejezetten egy-egy tagállam a jogrendszeréhez alkalmazkodva működnének, hanem egy szupranacionális, úgynevezett európai jogrendszerhez alkalmazkodnának. Ennek azért van számos buktatója, meg számos kérdést tud felvetni, de lehet olyan megoldást találni, amelyik a legtöbb állam számára elfogadható lehet.
Akkor itt is kialakulhat egy többsebességes rendszer, hiszen nem biztos, hogy ezt a, mondjuk úgy az uniós jogot a tagállami jogok fölé helyező rendszert sokan elfogadnák.
Igen, és valóban volt erre már egy kezdeményezése az Európai Uniónak, nem ennyire kiterjesztett területen, mint ez a jelenlegi 28. rezsim. 15 éves húzavona után azt végül az Európai Bizottság visszavonta pontosan azért, mert a tagállamok amiatt aggódtak, hogy előbb-utóbb helyettesíteni a tagállami jogszabályokat, kötelezővé tennék, dupla adminisztrációt igényelne gyakorlatilag az, hogy meg kell felelnie az ügyintézőknek elsősorban az európai jogszabályoknak, utána pedig a saját tagállamuk jogszabályainak, a cégek vezetőinek is így nehéz volt, de lehet ezt úgy is megoldani, és reméljük, hogy ebbe az irányba mennek, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Erről még túl korai nyilatkozni véleményem szerint.
Kína ugye mindig is versenytársa volt, vagy ellenfele az Európai Unió gazdaságának, és amióta Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államok elnökének, itt is azért inkább ellenfélként lép fel az Egyesült Államok. Milyen irányban kereshet kiutat az Európai Unió, nem csak kiutat, hanem együttműködési lehetőségeket e két nagy tömb mellett?
Hát legutóbb ugye Indiával kereste és írta alá a nagy kereskedelmi megállapodás, illetve a dél-amerikai országokkal próbálja az úgynevezett Mercosur megállapodást itthon elfogadtatni, amiben azért az a jelentős ellenállásba ütközik. Illetve hát most már az Európai Unió is elgondolkodott azokon az általa jogosan, igencsak erősen kritizált kínai megoldásokon, amelyek szerint, hogyha az európai piacon akarnak befektetni, akkor legalább részben európai tulajdonú kell, hogy legyen az adott cég. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unió kezd alkalmazkodni az igencsak megváltozott geopolitikai és geoökonómiai valósághoz, és kezd olyan intézkedéseket hozni, amelyek valóban az Európai Uniós érdekeit szolgálják.
Máté Réka Zsuzsánnát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Az Európai Parlament többséggel megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Bendaszewski Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét, Exterde Tibor kérdezte.
A becslések alapján nagyjából másfél, vagy esetleg két évnyire elegő forrás biztosít Ukrajnának ez a hitel, amit az európai országok vesznek fel. Ugye látható egy olyan trend, hogy hát nyilván a háború miatt Ukrajna egyrészt a kiadásai nagy részét a frontra kell, hogy összpontosítsa, másrészt pedig a háború az ukrán gazdaságot alásta, tönkrevágta. A háború első éveiben elsősorban viszont térítendő támogatást kapott Ukrajna. Ez aztán megfordult fokozatosan 2025-ben, csak hiteleket kapott, és ezzel az államadósság tavaly október-november környékére átlépte a GDP arányos 100%-ot.
Pántlikázott pénz megvan, hogy pontosan mire lehet fordítani, vagy nincs?
Van egy terv, amit Ukrajna benyújtott, hogy ezeket a forrásokat mire kell fordítani. Többek között a költségvetés olyan tételeire, mint tisztviselők, tanárok, egészségfinanszírozása. Tehát az a forrás, ami hiányzott az ukrán költségvetésből, mert mondjuk a hadseregre vagy a frontra költi ezeket a forrásokat.
A tervek szerint a tőkét egy jóvátételből kellene majd visszafizetni. Ez komolyan vehető?
Ugye mielőtt az európai országok megegyeztek egy 90 milliárdos hitelben, leginkább napirenden egy olyan terv volt, hogy az Oroszországtól lefoglalt tartalék vagyon, ami nagyrészt Belgiumban található az Euroclear nevű cégnél, több mint 200 milliárd dolláros összegről van szó, hogy ebből a forrásból finanszírozzák esetleg Ukrajnát. De ebből végül elsősorban a belgák nem mentek bele. Alapvetően ők azzal érveltek, hogy alása az egész uniós intézményben való hitelét az, hogy nem is az orosz vezetés, nem Vladimir Putyin pénzét veszik el, hanem az orosz lakosság pénze ez. Utána ugye született ez a megoldás, hogy akkor hitelt vesznek fel. A hitel alapja az lenne, hogy valóban majd, ha véget ér a háború, akkor Oroszország valamiféle jóvátételt fog fizetni Ukrajnának. Ugye jóvátételt az fizet, aki veszít. Németország is fizetett jóvátételt az első és a második világháború után. Tehát a jelenleg, ahogy a helyzet kinéz, Oroszország nem lesz vesztes ebben a háborúban. Ukrajna sem lesz vesztes, tehát itt mondjam, ilyen se vesztes, se győztes nélküli állapot lesz, de nehéz elképzelni, hogy Oroszországra rá lehet majd kényszeríteni mondjuk az európai akaratot. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy voltak olyan tervek, a novemberben kiszivárgott 28 pontos terv is olyan volt, ami arról szólt, hogy bizonyos összegeket Oroszország helyreállítási forrásként fizetne Ukrajnának, és ez az összeg azt hiszem az eredeti tervek szerint a 100 milliárd dollár körüli volt. Tehát adott esetben még akár reális is lehet, hogy egy olyan jövőbeli megegyezés születhet, aminek legalábbis egy része az fedezheti ezt a hitelt.
Közben nem kerül le a napirendről, hogy választást kellene tartani Ukrajnában. Zelenszkij elnök erre azt mondta, hogy hát ezt ő is a Financial Times-ból veszi, ott olvasta.
Hát az biztos, hogy mindenféle szereplők szeretnék befolyásolni az ukrán politikát. Oroszország eleve egy orosz barát vezetést szeretne, és az, hogy Zelenszkijnek lejárt az alkotmány szerinti eredeti elnöki ciklusa. Hozzáteszem, hogy az alkotmány ugye nem is teszi lehetővé, hogy választásokat tartsanak háború alatt. Mégis Oroszország ezt felhasználja a saját narratívájában, hogy Zelenszkij nem legitim. Megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ezt azért az elmúlt időszakban nem hangoztatja. Tehát itt a tárgyalások alatt Oroszország azért változott ezen a pozíción. Azt is élni lehet, hogy Donald Trump sem szívleli különösen Volodymyr Zelenszkijt. Jobban örülne, hogyha egy másik vezető lenne Ukrajna élén. De hogy aztán ezek az orosz és az amerikai szempontok hogyan tudnak érvényesülni az ukrán belpolitikában, az megint csak egy másik kérdés, mert való igaz, hogy ha kevés embernél szavazni biztonsági okokból, vagy azért, mert éppen a fronton harcol, akkor annak sokkal rosszabb optikája lenne, mint az, hogy Zelenszkij most már két éve úgy van hatalmon, hogy nem tartottak választásokat, tehát hogy lejárt volna az ő ciklusa.
Mendozsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a Poszt, a szovjet térség szakértőjét hallották. Norvégia attól tart, hogy Oroszország következő célpontja lehet. Erről beszélt egy magasrangú katonai vezetője, miközben a brit haderő növeli jelenlétét az országban és a sarkköri térségben, ahol a NATO márciusban nagyszabású hadgyakorlatra is készül. Svetnik Endre összefoglalója.
A 2015-2020 között futó norvég tévésorozat a megszállva még csak a fikció szintjén vetette fel, hogy a nagy szomszéd, azaz Oroszország inváziót indít. Az akkori forgatókönyv alapvetése ma viccesnek tűnhet. Moszkva az Európai Unió megbízásából az új zöld kormányzat olajstopja miatt hatol be, hogy felújítsa az olajkitermelést. A norvég védelmi erők főparancsnoka azonban a héten már komolyan figyelmeztetett. Nem zárható ki egy jövőbeli orosz invázió lehetősége. Erik Christophersen vezérezredes szerint Moszkva akár a szárazföldi területszerzést is megkísérelheti a távoli északi térségben, ahol határos Norvégiával, elsősorban saját nukleáris kapacitásainak védelme érdekében. A tábornok úgy fogalmazott, Oroszország számára a Kólafélszigeten állomásoztatott atomfegyverarzenál jelenti az egyetlen olyan erőt, amellyel továbbra is közvetlenül tudja fenyegetni az Egyesült Államokat. Bár szerinte Moszkvának nincs klasszikus hódítási célja Norvégiában, ellentétben Ukrajnával vagy egykori szovjet területekkel, a nukleáris eszközök biztonsága mégis indokot adhat egy beavatkozásra. A növekvő aggodalmakra reagálva az Egyesült Királyság közölte, a következő 3 évben megduplázza a Norvégiában állomásozó brit csapatok létszámát. A jelenlegi 1000 főről 2000-re emelik a kontingenst. A döntést John Healey brit védelmi miniszter erősítette meg, amikor a sarkkörön belül található Camp Viking támaszponton a királyi tengerészgyalogos kommandósoknál tett látogatást. A lépés egy tavaly decemberben aláírt történelmi védelmi megállapodást követ London és Oszló között. Ennek részeként a két ország közösen üzemeltet majd tenger alatt járó elhárító hadihajókból álló flottát, bővíti a közös sarkköri kiképzést, valamint brit haditechnikai eszközöket telepítenek Norvégia területére, hogy egy esetleges válsághelyzetben gyorsabban reagálhassanak. Mindeközben a brit vezetésű több nemzetiségű expedíciós erő is fokozza a katonai aktivitását az úgynevezett magas északon. Az idei év egyik kulcseseménye a szeptemberre tervezett Lion Protector hadgyakorlat, amelyben légi, szárazföldi és haditengerészeti erők egyaránt részt vesznek majd. A művelet célja a kritikus nemzeti infrastruktúra védelmének gyakorlása, valamint a közös parancsnoki és irányítási képességek fejlesztése. A hadgyakorlat során több száz katona települ Izlandra, a Dánöblök térségébe és Norvégiába, miközben a szövetségesek az északi sarkvidék, az Atlanti-óceán és az északi tengeri útvonalak biztonságát igyekeznek erősíteni. A brit fegyveres erők emellett részt vesznek majd a NATO Arctic Sentry nevű küldetésében is, amelynek részletes katonai tervezése már folyamatban van a brüsszeli NATO központban. Emellett 1500 brit tengerész gyalogost márciusban Norvégiába küldenek a NATO nagyszabású Cold Response hadgyakorlatára. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A szlovák alkotmánybíróság szerdán döntött, nem függeszti fel a büntető törvénykönyvnek azt a paragrafusát, amely a Beneš dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését 6 hónap börtönnel bünteti. A kassai székhelyű taláros testület ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály alkotmányosságát továbbra is vizsgálják, és a végső állásfoglalás még várat magára. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A paragrafus értelmében a Beneš dekrétumok megkérdőjelezése továbbra is büntethető, miközben a szlovák alkotmánybíróság mérlegeli, hogy a jogszabály összhangban van-e az ország alkotmányával. Hasonló eljárást alkalmaztak a választási kampány külföldről történő befolyásolását szabályozó rendelkezéssel kapcsolatban is. Ezt a paragrafust sem függesztették fel, de vizsgálják. Ezzel szemben a büntető törvénykönyv azon módosítását, amely a bűnbánó tanúkról szólt, a taláros testület szerdán hatályon kívül helyezte. A Beneš dekrétumok ügye az elmúlt hetekben több demonstrációt váltott ki Szlovákiában, legutóbb Pozsonyban tiltakoztak a törvény ellen, ahol a rendőrség előállította orosz őrsöt, a Magyar Szövetség képviselőjét, amiért nem volt hajlandó levenni a megkérdőjelezem a Beneš dekrétumokat feliratú láthatósági mellényét. Az eset ráirányította a figyelmet a vitatott jogszabály körüli politikai és társadalmi feszültségekre. A Magyar Szövetség közleményben reagált a szlovák alkotmánybíróság szerdai döntésére. A párt hangsúlyozta, tiszteletben tartja a bíróság határozatát, de folytatni kívánja a jogi és politikai küzdelmet a paragrafus eltávolításáért. Szerintük a rendelkezés alapvető emberi jogokat sért, és a kollektív bűnösség elvén alapuló dekrétumok védelme nem összeegyeztethető a jogállamisággal. A párt felszólította a szlovák ellenzéki képviselőket, hogy lépjenek fel a szlovák földalapnál és az állami erdészeti vállalatnál tapasztalt földügyek vizsgálatában, amelyek szerintük állami szintű visszaélésekhez, földelkobzásokhoz vezetnek. A Magyar Szövetség bejelentette, az ombudsmanhoz és a főügyészhez fordul jogorvoslatért, és azt ígérte, nyilvánosságra hozza azoknak a földeknek és ingatlanoknak a listáját, amelyek eltulajdonítását bizonyítani tudja, ezzel is hozzájárulva a jogbiztonság helyreállításához. A párt szerint a kormánykoalíció a Lex Benes paragrafusával próbálta elterelni a közvélemény és a sajtó figyelmét a központilag szervezett földlopásról. A Magyar Szövetség hangsúlyozta, nem fogadják el a kollektív bűnösség elvét, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a földmaffiát megállítsák, valamint hogy a jogbizonytalanságot megszüntessék. A szlovák alkotmánybíróság döntése tehát továbbra is fenntartja a 6 hónapos büntetést a Benes dekrétumok megkérdőjelezéséért, de a végső alkotmányossági vizsgálat még folyamatban van. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!